Sind der anderen Feuer, Herr im Herzen mir, hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein, in deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht, freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn der Sieger schaut, fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen euch aufs Herzlichste von Zürich aus zu dieser Versammlung und Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, durch die technischen Errungenschaften heute zur selben Zeit dasselbe Wort zu hören und somit zubereitet zu werden auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ja, ich habe das Wort Zubereitung erwähnt. Alles, was wir heute hören, alles, was wir noch als Speise haben, dient zu unserer Zubereitung. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte zur Einleitung, bevor wir zusammen beten, ein Psalmwort lesen, nämlich Psalm 107. Ein gewaltiger Psalm, in dem es darum geht, dass der Herr denen, die niedergeschlagen sind, in Not sind, immer wieder aufgeholfen hat. Lasst uns zusammen Psalm 107 lesen. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, so dass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil, sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not, aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis, er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Soweit dieses teure und kostbare Wort. Ja, liebe Geschwister, wenn wir in der Not sind, dürfen wir zum Herrn kommen. Ja, wir können ihm unsere Not zurufen, zuschreien, und er erbarmt sich unser. So wie es im Psalmwort geschrieben steht. Auch wir wanderten in der Wüste und er hat uns herausgeholt, hat uns auf grüne Auen gestellt und hat uns den Durst gestillt, den Hunger gestillt, hat uns neues Leben geschenkt, ein Leben in Gnade und Barmherzigkeit. Möge dieser Nachmittag dazu dienen, dass alle gesegnet werden, alle, die in Not sind, wieder Erbarmen erfahren und Gnade vom Herrn. Möge der Herr gegenwärtig sein und möge er uns alle, die wir jetzt diese Worte neu hören, segnen und zubereiten auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Lasst uns zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, dir sei Lob, Ehre, Preis und Anbetung für all deine Güte, für all deine Gnade, die du auch an uns erwiesen hast. Du hast uns auf höheren Grund gestellt, du hast uns den rechten Weg gewiesen, und hast uns aus Erbarmen höher gestellt als die Engel. Wir danken dir, Herr, dass du gegenwärtig bist am heutigen Nachmittag. Alle unsere Geschwister und alle, die wir hier jetzt versammelt sind, mögest du segnen und neu ausrichten auf das Ziel deiner Wiederkunft. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, für die Gegenwart deines Geistes, welcher uns wiederum in alle Wahrheit führt. Dir sei Lob, Ehre, Preis und Anbetung in deinem herrlichen und wunderbaren Jesu-Namen. Amen. Der Herr möge uns jetzt segnen. Amen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. október 27-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Ézsaiás 64. fejezetéből olvasok az 5. verstől fel. Te előzékeny vagy azzal szemben, aki örömét leli abban, hogy gyakorolja magát az igazságosságban, azoknak, akik megemlékeznek rólad útjaidon. Amikor Isten előzékeny valakivel szemben, amikor kiterjeszti ránk az ő kegyelmét, amikor megszólít minket, amikor kinyilatkoztatja nekünk az ő szavát és akaratát, akkor bizonyítékunk van arra nézve, hogy kegyelmet találtunk az ő szemében. És Isten kegyelme abban nyilvánul meg, hogy megismerteti velünk az ő útjait. Ha ez az íge, amit az előbb felolvastunk, érvényes számunkra, akkor az Úr előzékeny ma velünk szemben. Előzékeny veled és velem szemben, hogy kinyilatkoztassa magát neked és nekem, hogy az, amit olvasunk az íkében, ami személyes tapasztalatunkká váljon Istennel, és ne csak egy beszámoló legyen mások Istennel szerzett tapasztalatairól. Mindannyiunknak jogunk van az Istennel való kapcsolatra, és az Istennel való személyes tapasztalatainkra. Megtapasztalni a Szent Szellem vezetését és irányítását, átélni azt, ami mindig Isten szavai szerint történik. Az Úr előzékeny azokkal szemben, akik örömmel gyakorolják az igazságosságot, akik nem kényszerből, nem kötelezettségből, nem a büntetéstől való félelem miatt teszik, hanem akik örömmel szolgálják az Urat, akik örömmel követik őt. Az Úr olyan gyermekeket akar belőlünk formálni, akik gyakorlottan járnak az ő útjain, akik örömmel hallgatják az ő szavát, és teljesítik az ő akaratát. Akik a te útjaidon megemlékeznek rólad, nem a mi saját útjainkon, hanem az Isten útjain. Megemlékezhetünk róla, és tudatosul előttünk, hogy ő már előre megemlékezett rólunk, jó előre, hogy az ő útjaira vezessen bennünket, mert ez az Isten kegyelme. Hogyan emlékezhetnénk meg róla az ő útjain, ha nem juttatott volna elő el kegyelemből az ő útjaira? Ha nem munkálta volna ki bennünk előzőleg az engedelmességet és a hitet. A 8. versben ez áll. Már most mégis úgy van, Uram, hogy Te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyag, és Te vagy a mi alkotónk, és a Te kezed munkája vagyunk mi mindnyájan. Ne haragudj ránk megbocsáthatatlanul, ó Uram, és ne emlékezz meg a mi vétkeinkről örökké, ó, tekints mégis ide, hiszen mi mindnyájan a te néped vagyunk. Az élő Isten gyülekezete, a megbocsájtás a kiengesztelődés jegyében áll, a bárány vére alatt, vagy fedezéke alatt áll, teljesen megváltottan és megbocsájtva, Isten színe előtt, megigazultan és megszentelten, Istennek szentelve az időre és az örökké valóságra. Mégis úgy van, hogy minden egyes ember számára személyes tapasztalatnak kell lennie, aki hitben elfogadja a kegyelmi Isten ajánlatát a maga számára, és akkor ez kinyilatkoztatásra kerül. Az Ézsaiás 44-ben a 21. verstől olvassuk. Ézsaiás 44 a 21. verstől. Vedd fontolóra ezt, Jákob, és te, Izrael, mert te vagy az én szolgám. Az én szolgámmá képeztelek ki téged, Izrael. Részemről nem leszel elfelejtve. Én eltöröltem a te áthágásaidat, mint egy felhőt, és a te bűneidet, mint a ködöt. Ezekben a napokban olyan sűrű ködöt láttunk és kaptunk errefele vezető úton, én is. Nem volt látó távolság egyáltalán, minden csak úgy lassan haladt maga előtt. Itt azt mondja az Úr, hogy eltörölt a mi áthágásainkat, mint a felhőt, és mint a ködöt. És amikor a köd eloszlik, kisüt a nap, számunkra felragyogott az igazságosság napja, szárnyai alatt üdvösséggel és gyógyulással. Milyen jó érzés, amikor a nap hirtelen áttör. Azelőtt alig látunk belőle valamit, később pedig tisztán látunk. Legyen, hogy Isten tudatosítsa bennünk, hogy ez megtörtént. Eltörölt a mi áthágásainkat, amelyek ilyen ködöt hoztak ránk. Nem láttunk tisztán, felhős volt minden, nem láttuk a napot, az Úr mindezt elvette tőlünk, vagy rólunk, ahogy itt mondja. Én eltöröltem a te áthágásaidat, mint egy felhőt, és a te bűneidet, mint a ködöt. Térj vissza hozzám, mert én megváltalak téged. Ő már is megtette, hitben visszatérhetünk, és rögtön utána az áll írva a 23. versben, ujjongjatok ti egek, mert az Úr véghez viszi. Ujjongjatok ti a föld mélységei, törjetek ki örömujjongásban, ti hegyek. Ujjongjatok ti egek, mert az Úr megvalósítja. Amikor a mi üdvözítőnk meghalt a Golgotai kereszten, és felkiáltott, elvégeztetett. Azzal a pillanattal Isten és az emberiség kiengesztelődött. Abban a pillanatban megoldódott a bűnösségünk kérdése. Megbocsájtás, kegyelem és üdvösségben lett részünk. Nem létezik ember, aki elveszne azért, mert vétkezett, hanem akik elvesznek, csak azért vesznek el, mert nem akarja elhinni, hogy az ő bűnei megbocsájtottak. Felfogjuk ezt. Senki sem vész el azért, mert vétkezett. Aki elvész, az azért vész el, mert nem tudja elhinni, hogy az ő bűne és vétke meg lett bocsájtva, és el lett törölve. Hányan tudják elhinni, hogy az Úr kegyelemből megbocsájtott nekünk? Amen. Mindannyian, természetesen. Hányan tudják elhinni, hogy bűneinket eltörölte, mint a ködöt? Hogy a nap felragyogott ránk kegyelemből. Nem a mi érdemünkből, hanem Isten hívott el minket, és ezért jöttünk is. Ugyanebben a fejezetben, Ézsaiás 44, olvassuk a 24. verstől kezdve. Így szólt az Úr a te megváltót, aki születésedtől fog formált téged. Én vagyok az Úr, aki mindent létrehozok, aki az eget kifeszítettem, én egyedül terítettem ki a földet. Ő az, aki mindent mindenekben és minden kiben kimunkál. Még ma is, most is munkálkodni akar bennünk az ő ígéje és az ő szelleme által. Ki akarja nekünk nyilatkoztatni az ő akaratát az ő szaván keresztül. Nem az emberek teszik ismerté Isten akaratát, hanem Isten már is megismertette velünk az ő, azt az ő szavaiban. A 26. versben az áll írva, hogy beteljesíti az ő szolgájnak adott szavát, és végrehajtja az ő hírnöke által közhírrétett tanácshatározatát. Isten elküldte az ő szolgáit és hírnökeit korán és későn. Minden bejelentést megtett, és gondoskodik arról, hogy minden a megfelelő időben teljesüljön. Az Ézsaiás 45. fejezetének második és harmadik versében ez áll. Én magam akarok előtted járni, és elegyengetem a járhatatlant. A vasbolt készült kapukat szétszúzom, vagy felrobbantom, és a vasrácsokat összetöröm. Át akarom adni neked a sötétségben rejtett kincseket, és a jól elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, felismerd, hogy én az Úr vagyok az, aki neveden szólítottalak téged. Izrael Istenen! Micsoda csodálatos szavak! És az a szép benne, hogy valóban igaz, megfelel a valóságnak, hogy Isten ajtókat nyit fel, és beenged minket. Ő útat egyenged előttünk, ami előtte járhatatlannak, kezelhetetlennek tűnik, azt ő el tudja simítani, hogy mi botladozás nélkül járhassunk. Meg akarom nyitni előtted az ajtókat, és elsimítom a járhatatlant. Át akarom adni neked a sötétségben rejtett kincseket, és a jól elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, hogy én az Úr vagyok az, aki neveden szólítottalak téged. Ez az íge szakasz a hét pecsét felnyitására emlékeztet engem. Arra különleges szolgálatra emlékeztet, amellyel Isten megajándékozta szeretett Branham testvérünket. Az, ami mások elől el volt rejtve, elmaradt rejtve, ami sötétségbe volt burkolva, és emlékezzünk csak vissza arra, hogy az elmúlt évszázadokban hányan olvasták ugyanazt a kinyilatkoztatást, amit mi ma olvasunk, de nem kaptak leleplezést a kinyilatkoztatásról, mert még nem jött el az idő erre nézve. Isten mindig a megfelelő időben ajándékozza a világosságot arra nézve, amit az ő ígéjében kijelölt időre megígért, és amit aztán be is teljesít. Isten nagy kiváltsággal ajándékozott meg minket. Ez már nem egy lepecsételt könyv itt előttünk, hanem egy nyitott könyv Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával és Isten szavának és akaratának leleplezésével. A végén pedig Isten fiainak és leányainak a leleplezése következik. Az egész teremtett világ vár arra, hogy Isten gyermekei lelepleződjenek, és ez is meg fog történni. Most hadd olvassuk a 8. verset az Ézsaiás 45. fejezetéből. Hadd csorduljon le az áldás fentről, ti egek, és a felhők hadd nyissanak útat az áradatnak. Nyíljon meg a föld, hogy az üdvösség kivirágozzon, és ugyanakkor csirázzon az igazságosság is. Én az Úr magam teremtettem ezt meg, vagy hoztam létre. Az ég nyisson útat az áldás áradatának. Egy olyan időben élünk, amikor Isten ismét megmozgatja az eget és a földet. Egy olyan korszakban élünk, amelyben az üdvösség történet utolsó részének isteni valósággá kell válnia a gyülekezetben, és erre nézve magába foglalja mind az ígét, mind a szellem munkáját. Ott, ahol Isten ígéje szava hihetően az igazsághoz mérten hirdettetik, és hitet tanúsítunk neki, ott Isten szelleme elkezd munkálkodni azokban, akik befogadták azt. Hadd csorduljon le az áldás fentről, ti egek! Hányszor énekeltük már az éneket? Hadd hulljon az áldás esője, áldásod gazdag folyói magyarul. Teljes szívünkből vágyunk egy ilyen áttörésre, ami Istentől kifolyólag jön, ami minden kétséget felülmúl, és senkinek sincs szüksége több korepetálásra, hanem mindenki egy menetes lépésütemben ugyanattól az ígétől és Isten szellemétől ihletve együtt halad előre, hogy a többi még beteljesedhessen. Hadd csorduljon le az áldás fentről, ti egek, ma délután is. Isten azt akarja, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az egek nyitva vannak, és hogy Isten áldása árad lefelé. Isten haragja lecsillapodott a Golgotán. Isten szeretettel, kegyelemmel és irgalmassággal tekint ránk. Egy másik íge szakasz itt a Zakariás 10. fejezetére emlékeztet, amelyben megadatik az ígéret, amely mindannyiunk számára nagyon ismerős, a Zakariás 10. fejezetének első verse. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején és a korai eső idején. Az Úr az, aki zivatar felhőket teremt, és zápor esőt ad nekik a mezőn növő minden növény számára. Különösen a vers első része. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Azt tudjuk, hogy volt egy korai eső ideje, amely az első keresztény nemzedékben kicsirázó magot Isten esőjével megöntözte, hogy életre sarjadjon. És az íge gyümölcsöt is hozott, kibontakozott, és az Úr meg tudta erősíteni, vissza tudta igazolni. Nos, ugyanennek kell most megtörténnie az isteni ígéret szavával is most a végén. Isten esője lehetőséget kell kapjon, hogy az elvetett ígevetésre húljon, hogy megteremje azt, ami ebben az ígében meg lett ígérve. Az Új Szövetségben Jakab ezt még egyszer nagyon világosan és egyértelműen kijelentette. Az 5. fejezet 7. versében ezt olvassuk Jakab 5. fejezetének 7. verse. Így legyetek tehát álhatatosak a kitartásban, az elszántságban, szeretett testvéreim, az Úr visszajöveteléig. Vegyétek fontolóra azt, hogy a földműves várja a föld ízletes gyümölcsét, és megtűrtőzteti magát miatta, amíg megkapja a korai és a késői esőt. Így legyetek ti is türelmesek, türelmesen kitartóak, és szilárdítsátok meg a szíveteket, mert az Úr visszajövetele küszöbön álló esemény. Ha figyelembe vesszük, hogy közel 2000 év telt el, és hogy Isten annyira inspirálta, ihlette ezeket az embereket, hogy megírhatták azt, ami most napjainkra nézve valóság, és folyamatosan meg is történik. Keresztül vitte őket az időn, és elhelyezte őket azokban a napokban, amelyekben most mi élünk. Akkor még nem volt olyan közel az Úr eljövetele, mint ahogy az imént mondtam, majdnem 2000 évvel ezelőtt, de most egyértelműen észrevesszük az idők jeleiről, a bibliai proféciák beteljesedéséről. És ezért gondoskodott az Úr már akkor is arról, hogy minden, amit tudnunk kell, meg legyen írva, hogy amikor eljön az idő, Istentől megvilágosodva megtaláljuk a megfelelő bibliai részeket, hogy meg legyen a szellemi tájékozódásunk, hogy hinni tudjunk és bízni tudjunk az Úrban. Így legyetek ti is türelmesek a kitartásban, és szilárdítsátok meg szíveteket, mert az Úr visszajövetele küszöbön álló esemény. És még mielőtt az Úr visszajövetele bekövetkezhetne, egy hatalmas szellemi esőnek kell lejöjjön erre az elvetett magra, hogy az erőfeszítés nélkül kicsirázhasson és gyümölcsöt teremhessen, ahogyan az Úr ígéje mondja. A 9. versben aztán megkapjuk a figyelmeztetést is. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, hogy el ne legyetek ítélve. Vegyétek jól fontolóra azt, hogy a bíró már is az ajtó előtt áll. Az utolsó időszakban, ezt teljes meggyőződéssel hiszem, olyan lesz, mint a kezdetekben volt. Tiszta és szent, hamisság nélkül, hazugság nélkül, csalás nélkül, álnokság nélkül, tiszta ajkak, tiszta szívek, mindannyian Isten szín előtt fogunk állni így. Senki sem állít csaptát a másiknak, senki nem forgat ki egy szót sem, senki nem érti félre a másikat. Ennek az abszolút isteni harmóniának létre kell jönnie a megváltottak között, mielőtt közvetlenül összeköttetésbe kerülhetnének a fővel, a megváltóval, és ezt kizárólag csak Isten tudja bennünk megvalósítani. Mi magunktól nem tudjuk megtenni. De emlékezzetek arra, amit Branham testvér hallott akkoriban, hogy csak tökéletes szeretet megy be oda a dicsőségbe. És ez a tökéletes szeretet magába foglalja a tökéletes megváltást, a tökéletes megbocsájtást, a tökéletes megigazulást, a tökéletes megszentelődést, mindent, ami Istentől származik, tökéletesnek kell lennie, mert hiszen Isten maga tökéletes. Amivel részben rendelkezünk, az lehet, hogy töredékes, de aztán megkaptuk az ígéret, hogy eljön a tökéletesség is. Egészen a legvégén a tökéletességnek nyilvánvalóvá kell válnia. Először is kinyilatkoztatja nekünk Isten az ő tökéletes akaratát, az ő tökéletes ígén keresztül, és aztán megadja nekünk az erőt is, hogy engedelmesen rendelkezésére álljunk, hogy higgyünk és készen legyünk arra, hogy előre törtessünk, és még csak ne is sóhajtozzunk egymás ellen. Ha valakinek van valami panassza, vagy baja a testvére, vagy a testvérnő ellen, hogyan léphetnénk, vagy kerülhetnénk Isten jelenlétében? Hogyan hallgasson meg Isten? Hogyan kellene válaszolnia? Hogyan nyilatkoztassa ki magát? Isten szelleme már gyakran szomorúvá lett téve a nem törődömség miatt. Hányszor bántottuk meg már egymást? És régen valóban úgy volt a hívők között, hogy senki sem hagyta lemenni a napot a haraggal a szívében. Ahogyan az Efézusi levélben meg van írva számunkra, ne hagyjátok, hogy lemenjen a napati haragotokon, és ne haragudjatok, és ne vétkezzetek. Hogyan megváltozott ez az egész? Az emberek már nem éreznek egymás iránt úgy, ahogy kellene. Nincs szívből jövő együttérzés, és mindaz, aminek lennie kellene, már még sincsen meg teljesen. De annyira hálások vagyunk az Úrnak, hogy ő visszaszolgáltat. És ezt egyszerűen hangsúlyoznom kell. Branham testvér és Pál, bárkik is voltak Istenem az emberei, ők nem csak egy isteni üzenetet hordoztak és közvetítettek, hanem Jézus természetében éltek. Az íge isteni valósággá vált bennük. Mert mit használ számunkra egy ismeretelmélet, ami a fejünkbe száll, miközben a szívünk üres marad, és talán néha tele van más dolgokkal, amelyek egymás ellen rendel, vagy lehetnek. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik kapcsolatba kerültek Istennel, éppen úgy, mint azok is, akikhez az íge intéződött. Tehát nekünk, akik ugyanazt az ígét kaptuk, ugyanabban az ígében részesedtünk, és az élő kinyilatkoztatássá vált számunkra, nekünk is ugyanúgy közösségben kell kerülnünk Istennel, és a vele való kapcsolatnak teljesen helyre kell állnia. Az apostolok cselekedeteinek harmadik fejezetében van az a jól ismert íge, amelyet Péter, akit szintén a Szent Szellem vezetett, már akkor is azt mondta. Apostolok cselekedete harmadik fejezet, a 20. és 21. vers. Hogy eljöjjenek az Úr jelenlétéből a felüldülés idejéi, és hogy elküldhesse nektek azt, aki felkentnek lett elrendelve számotokra. Jegyezzük meg, hogy előbb el kell jön a felüldülés ideje, és csak azután térhet vissza az Úr. És mielőtt ez az eső és a felüldülés ideje eljönne Isten színe előtt, előbb az íge vetésének kell megtörténnie. Sokan szeretnének rohanni, megelőzve Isten, de számomra újból világossá vált az utolsó utazáson, hogy Isten csak akkor kezdheti el a végső dolgokat elvégezni, utolsó fordulónak nevezem én, amikor már minden népből, nyelvből és nemzetből külön lettek választva azok, akiknek nincsen út, és éppen ezért, akiknek ebben részük lesz, és éppen ezért a mi feladatunk, hogy az isteni üzenetet, ezt a végső elhívást eljuttassuk az egész világba, és hogy megismertessük Isten népét azzal, amit Isten most az ő szavai szerint most tesz. Én hiszek abban, hogy az Úr napjainkban üdvösség történelmet ír, vagy végez. Én hiszem, hogy ennek az utolsó ígeüzenetnek el kell érni a világ végére, hogy az arra elrendelt emberek lehetőséget kapjanak arra, hogy meghozzák a döntésüket, és meghallgathassák. Milyen elsöprő érzés felismerni és megállapítani, hogy Isten a mi gondolkodásunkon és terveinken túlmutatóan ajtókat nyit meg, előkészíti az útat, hogy külön válasszon. És az a szép, hogy mi nem képviselünk egy szervezetet. Mi teljes szívünkből hiszünk a mi szeretett Urunkban, aki meghalt értünk, aki harmadnap feltámadt, és aki él, aki a hét aranygyertyatartó közepete jár, akinek voltak küldöttei, és rajtuk keresztül szólt is, és nekünk pedig az a kiváltságunk van, hogy higgyük azt, amit az Úr nevében szóltak ezek a küldöttek. Következetesen Péter is beszélt erről rögtön az elején, hogy eljöjjenek az Úr jelenlétéből a felüldés idejei, és hogy elküldhesse nektek Jézust, aki felkentnek lett elrendelve számotokra. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég, mindazon dolgok helyreállításának az idejeig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak szája által. A Behreini pünkösdi prédikátorra gondolok most, aki meglátogatott a szállodában és megkérdezte, mit tanítasz, mi az, amit hiszel. Most röviden elmondtam neki, de aztán az utolsó Istentől érkező szolgálat után azt mondja, Frank testvér, én nem ismertem a bibliai részeket, de amit te prédikáltál, előadtál, az Isten ígéje volt. És ez a lényeg, hogy ne csak úgy szavaljunk fel bármit, hanem rendezetten, szervezetten terjesszük elő a dolgokat. Isten a rendistene. És ez a szép. Nem egy kalandos, álcázott, ködös művelet, innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit, jobbról is és balról is passzolgatva, hanem az isteni üzenet lényege, hogy közzében járjuk az útat annélkül, hogy jobbra vagy balra letérnénk, fanatizmus nélkül, egyensúlyban, Isten színe előtt. Isten gyermekeinek a legkellemesebb embereknek kellene lenniük a Földön. Senkinek sem kellene kellemesebb legyen, mint Isten gyermekeinek. A velük való kapcsolat problémamentes kellene, hogy legyen, egy kellemes viszony. De milyen ez néha a valóságban? Úgy olyan, hogy élvezhetetlenek vagyunk, ugye? De miért van ez így? Mert nem így kellene lennie? Viszont ha ezt felismerjük, akkor Istenhez jövünk, és azt mondjuk, Uram, szeretnénk a te két képmásodra átalakítva lenni, és akkor ő megteszi. Akkor már nem a mi akarásunk, és nem is a mi törekvésünk, hanem hagyjuk, hogy az ő szellem által erőteljesen munkálkodjon bennünk ma délután is. Nem tervezünk mi, nem csinálunk programot sem, hanem meg akarjuk adni a lehetőséget arra, hogy Isten tervébe és az isteni programba legyünk beillesztve. És higgyétek el, mint ahogy kezdetekben minden szolgálat közvetlen harmóniában működött Jézus Krisztus testében, úgy kell ennek lennie a végén is. Egészen függetlenül attól, hogy valakinek milyen feladatot kell elvégeznie Isten országában, Isten dolga soha nem lesz valaki ellen irányítva, nem. Ott, ahol az Úr munkálkodik, és elérheti az ő fennhatóságát, ott minden sajátos dolognak vége van, és elő van állítva az isteni harmónia. Először is mindenkiben egyen-egyenként, aztán természetesen az egész gyülekezetben, és különösen azok között, akik az ígét hirdetik. Alkalomattán már elmondtam, hogy amikor Branham testvér végezte az ő szolgálatát, tehát az ő szolgálatának folyamán, nagyon sokan voltak, akik megveregették a vállát, és azt mondták, te egy különleges Isten embere vagy. Mi is tudjuk, Fendler testvér is itt van, mindannyian, akik részt vettünk az összejöveteleken, tanúi voltunk annak, amit Isten tett. De mi történt azután? Az, hogy mindenki a maga választott irányába ment, építgetve a saját életművét, Isten országa közepete, és így Isten népe nem lett ehhez az isteni egységhez vezetve és irányítva, mert a saját énjük, a saját egójuk még mindig nagyon erős volt és előtérbe lett helyezve. Minden alkalommal, amikor Isten tesz valamit, az az ő szavával összhangban történik. Legyen az Péter, legyen az Pál, legyen az János, legyen az Jakab, bárki volt az, akik szolgáltak és prédikáltak, írtak, minden egy és ugyanazon szellem által lett vezetve és összhangolva, egyik kiegészítette a másikat. Ilyenek lesznek a végén a szolgálatok a gyülekezetben. Az egység nem jöhet létre másképp, mint ahogyan Isten elrendelte azt az ő módján. De mielőtt ez bekövetkezhetne, mindannyiunknak, és ebbe örömmel magamat is beleértem, nekünk el kell jutnunk a saját munkáink végére, annak véget vetni, hogy Isten elkezdhesse velünk. Csak akkor, amikor ő az, aki egy megbízást ad, kimond egy küldetést, csak akkor beszélhetünk mi az ő nevében. Ő azt mondta, hogy ha valaki be lesz fogadva, akkor, amikor ő küld valakit, arról azt mondja, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be. Senki nem fog elindulni önszántából, éppen ellenkezőleg. Inkább otthon maradnánk, de úgy van, hogy mégis mennünk kell, mert el lettünk küldve minden idők legértesebb üzenetével, Isten szavával, ehhez az utolsó nemzedékhez intézve. Az összes ígéretet összefoglalva, a gyertyatartóra helyezve. Tökéletes visszaszolgáltatása mindannak, amit Isten megígért számunkra az ő ígéjében. Isten megígérte nekünk a felüdülés idejét. Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Ezt a felüdülés idejét nem kellett megelőzze, vagy ezt a felüdülés idejét éppen, hogy meg kellett előzze az üzenetnek, hogy minden a helyére legyen állítva. Éppen ezért van írva a mi Urunkról, hogy őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. Semmi újat nem akarunk mi. Inkább a régi evangéliumot akarjuk, Isten szavát akarjuk, tisztán és szentül, ahogyan ránk lett hagyva. Isten csak az ő szavát fogja megerősíteni, azaz visszaigazolni, és nem a mi véleményünket. Ő csak az ő adott ígéreteit fogja beteljesíteni. Csak hogy előzőleg hitet kell tanúsítanunk irántuk. Előbb el kell fogadnunk őket. Mindig, amikor Isten tesz valamit, először elküldi az ígéretet, és aztán beteljesíti az ígéretet azokban, akik befogadták azt. Ő maga azt mondja, hogy elküldi a felüdülés idejét, azt mondta, hogy mindent visszaállít az őt megillető helyére. És akkor a kérdés az, hagytuk-e, hogy Isten beillesszen minket a helyünkre? Megtaláltuk-e a helyünket Isten országában? És ha mégsem, akkor hadd legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy ez nagyon gyorsan megtörténjen. Én meg vagyok győződve arról, hogy mindannyiunkban ott van egy nagyon mély vágy. Magunkba hordozzuk azt, hogy Istennek tetszést szerezzünk, hogy Isten akaratát teljesítsük, hogy megtapasztalhassuk az ígéretek beteljesedését. Ez az, amiért a szívünk könyörög, és amit kérünk, hogy az Úr elérhesse az ő fennhatóságát. Ma délután is jöhetünk hozzá úgy, ahogy vagyunk, és elmondhatjuk, Uram, legyen meg a te útad velünk. Nem szeretnénk egy ájtatos álszent szervezet lenni, nem akarunk mi egy új felekezetet sem alapítani, ebből amúgy is már túl sok van. Csak egy dolgot akarunk, Isten ígében és akaratában találtatni. A Szent Szellem kenete alatt tiszta rálátással szeretnénk felismerni azt, amit Isten most cselekszik az ő ígéje szerint. És hadd hangsúlyozzam még azt is, hogy nem elég csak Pálról és Isten nagy embereiről beszélni egészen a napjainkig. Nekünk lépést kell tartanunk most azzal, amit Isten tesz és végez napjainkban. Az, amit 20-30 évvel ezelőtt tett, csodálatos volt, dicsőséges volt, de az idő tovább halad. Az élő Isten gyülekezetének fel kell készülnie, és készen kell állnia arra, hogy belépjen az ígéret földjére. Mint a Mózes idejében is, meg lett adva a kihívás a kivonulásra, majd az íge a szövetség ládájában lett hordozva. Olyan nagyszerű élet számomra, nem egy új üzenet, nem egy új értelmezés, nem egy új irány, ugyanaz az irány, az isteni ígéret szavával, a szövetség látájában azzal mentek előre, és megtapasztalták, átélték az ígéretek beteljesedését. Ezt elmondhatjuk Isten dicsőségére, hogy az isteni üzenethez egyetlen értelmezést sem adtunk hozzá, hanem teljes szívünkből hisszük azt úgy, ahogy ránk lett hagyva. És a jövőben sem fogjuk értelmezni, hanem egy szép és jó szívben fogjuk hordozni ezt a becses ígét. Legyen, hogy Isten az ő szíve szerinti embereket tegyen belőlünk, és akkor akkor minden jól fog menni. Mit használ minden új értelmezés, ha csak új problémákat okoznak, új megosztottságokat idéznek elő, egy új irányt jelölnek meg? Nem, Isten ezt nem akarja. Isten egy irányt akar, és ez az ő iránya. Én hiszem, hogy most tudatosan megtapasztaljuk annak folytatását, amit Isten maga kezdett el. Nem csak azt mondjuk, hogy igen, Isten ezt és azt tette Branham testvéren keresztül, hanem látjuk, hogy az ige üzenetén keresztül most elhangzik a felhívás üzenete az egész nagyvilágon, és hogy az emberek, akik hozzátartoznak, külön lesznek választva, hozzá lesznek illesztve. Hiszen a tökéletességre jutás nem is történhet meg ezelőtt, mert még mindig megvan írva Máté 24. fejezetének 14. versében. És az Isten országáról szóló, az üdvösség üzenetének hirdetve kell, hogy legyen az egész föld kerekségén, tanúságtételül minden nemzetnek, és akkor eljön a vég. Majd a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. verse. A 7. angyal hangjának napjaiban, amikor az harsonázik, befejeződik Isten titokzatossága úgy, ahogyan kinyilatkoztatta azt az ő szolgáinak, a profétáknak. Istennek ugyanaz a szellem, aki a profétákon keresztül szólt, ugyanaz a szelleme, aki mindezeket a dolgokat a profétai szolgálaton keresztül kinyilatkoztatta. És Isten ugyanazon szelleme elvezet minket minden igazságra, és mi megalapozódunk, és megszilárdulunk benne, és tovább mehetünk. És az a csodálatos, hogyha hisszünk abban, amit Isten megígért nekünk, akkor soha nem fogunk csalódni. Ha hitet tanúsítunk ellenben az iránt, amit az emberek mondanak, akkor újra és újabb csalódásokat fogunk átélni. Isten úgy alakította ki, hogy senki, aki bízik benne, aki hisz neki, sőt, aki úgy hisz, ahogy a Szentírás mondja, azok közül senki nem fog megszégyenülni. Isten igazi gyermeke soha nem fog tudni eltávolodni Isten ígéjétől. Nem. Mi megmaradunk az ígében, és az íge megmarad mi bennünk. Jézus azt mondta, amennyiben az én szavaim megmaradnak ti bennetek, és ti megmaradtok én bennem, akkor ti vagytok az én igaz, szavahihető tanítványaim, és ez fontos. Minden kinyilatkoztatás Isten ígéjében van lehorgonyozva. Csak eddig el volt rejtve, és most ki lett nyilatkoztatva. Viszont a Szentírás lezárult tanúság tételéhez senki sem tud hozzátenni semmit. Nos, ahogy már mondtam, amikor eljön az idő, Isten kinyilatkoztatja és tudtunkra adja, hogy a hitünk lehorgonyozódhasson Isten egezen ígéreteiben, hogy amikor eljön az idő, tanúi lehessünk a beteljesedésnek és a megvalósulásnak. Átéljük azt, és ezért hálásak vagyunk, hálások lehetünk, hogy Isten megőrizte józanságunkat és kiegyensúlyozottságunkat. Milyen sokan vannak azok, akik halanak vagy tudnak valamit, már is elpattannak és elveszítik az egyensúlyt. Üdvös állapotban lehet az, aki aláveti magát Istennek, aki hisz az ő szavának úgy, ahogyan meg van írva, és számol azzal, hogy az utolsó ígéretek is valósággá válnak. Én várom ezt. És amilyen bizonyos az, hogy Isten megígérte, olyan bizonyosan meg is fog történni. Az Úr első eljövetelekor egyengetve lett az út, és ugyanez történt most is. Jánosról megvan írva, hogy az Úrnak egy jól előkészített népet vezetett elébe. És ugyanez történik most is. az Istennek tetsző emberek olyan emberek, akik Istennel járnak. De hiszen megvan írva az Ámós 3. fejezetében, hogyan járhatnak ketten együtt, ha nem értenek egyet. A mi Istennel való járásunk csak akkor lehet valóság, ha egyetértünk Istennel. És ha egyetértünk Istennel, akkor egyetértünk az ő ígéjével is. És ezt az egyetértést kívánnám magamnak, és kívánom mindannyiunknak. Ha netalán lenne ma közöttünk valaki, akinek még nem volt egy élménye az Úrral, drága szív, akkor az evangélium örömteli, üdvözítő és boldogító üzenetként való hirdetés sem marad az íge hirdetésünk középpontjában, mindannak ellenére, amit egyébként szeretünk és értékelünk. Az Úr nevében intézzük a felhívást, béküljetek meg az Istennel. Fogadjátok be, és fogadjátok el teljes szívvel az üdvösséget, amellyel Isten megajándékozott bennünket Krisztusban. Nyomuljatok előre az üdvösség bizonyosságára, nyomuljatok előre az új életre. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A mi Istenünk gazdag kegyelemben és irgalomban is, nála bőséges a megbocsájtás, teljes üdvösséget ad. Igényeljük ezt ma teljesen magunknak, és mondjuk ki, Uram, köszönöm neked, te megváltottál engem, és hozzád tartozom, te kifizetted értem az árat, te elfogadtál engem időre, és az örökké valóságra. Én te hozzád tartozom. Isten áldjon meg mindnyájunkat. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Hűséges Uram, itt vagyunk fáradtan és kimerülten fizikailag, de szellemben felfrissülve és megerősítve. Köszönöm neked minden nyitott ajtót és szívet, mindazokat, akik elfogadják a te ígédet, mert, Uram, ezzel befogadnak és elfogadnak téged az igazságban. Hűséges Uram, köszönöm neked minden testvéremet, minden testvérnőt, akikkel itt együtt szemlélem a te ígédet, és mindazokat is, akik később hallani fogják. Ó, hűséges Uram, mi hittünk és felismertük, hogy te vagy az, aki elkezdted, és aki be is fogja fejezni. Hűséges Uram, te olyan ígéreteket adtál nekünk, amelyek olyan mélyen gyökereznek bennünk. Mi hiszünk, elhisszük azokat, és kérünk, hogy küldd el nekünk hamarosan a felüldés idejét. Uram, hogy a te ígéd felszárnyalhasson, és a gyülekezet megálljon a hit lábain, hogy a te rendelkezésedre álljunk. Hozd létre ezt a teljes egyhangúságot a te ígédben, a te akaratodban és a te szellemedben, mindannyiunkban. Hűséges Urunk, köszönjük bensőségesen, hogy megtiszteltél minket azzal a kiváltsággal, hogy halljuk az elrejtett titkokat, hogy a szellem által átlényegülve lássuk azt, és hogy értelmezés nélkül higgyük is azt. Uram, Istenünk, imádkozunk mindazokért, akiknek még belső harcokon kell keresztül menniük. Szeretet Urunk, nyújtsd ki a te kezedet feléjük. Hadd lássanak téged át, lényegülve, a kereszten, ahogyan karjaid átlettek szúrva, és a te oldalad meg lett nyitva, és a te drága és szent véred folyt, ami kiengesztelődésünkért, megváltásunkért és megbocsátásunkért. Szeretet Uram, a te véred befedi az én bűnömet, ragyogóvá és éretté. Tisztává tesz minket, legyen, hogy a mi akaratunk teljesen a te akaratodban helyeződött volna. Legyenek a te útaid a mi útaink, a te gondolataid a mi gondolataink, a te életed a mi életünk. Szeretet Uram, a te szavad legyen a mi szavunk. Szeretet Uram, hozz minket ebbe a teljes egyetértésben, te veled, és egymással is. Vess véget minden sóhajtozásnak és panaszkodásnak is. Hadd távozzon az útból a testvérek vádlója, és az Úr mutassa meg magát, mint feltámadott, mint az, akinek minden hatalom megadatott menjen és földön. Ó Istenem, az ellenség nem állhatja útját a te népednek, te ezt követeled, mi pedig meghalljuk a hívást, és elindulunk. A te útjaidon megemlékezni akarunk rólad, mert te voltál az, aki megemlékeztél rólunk. Még egyszer megköszönöm neked az utolsó utazást. A nyitott ajtókat, hűséges Uram, elét tesszük az egész iszlám világot, amely meg lett tévesztve és bele csapva. Kérünk téged, mert te személyre való tekintet nélkül vagy, ajándékozz meg még egyszer bennünket kegyelemmel, és tégy valami rendkívüli dolgot, hogy rád irányíts, rád legyen irányítva a hallgatók és hívők figyelme. Mi a rendelkezésedre állunk. Uram, fogadj el minket, fogadj el teljesen, tisztíts meg és szentelj meg tetőtől talpig. Legyen, hogy a mi gondolataink és a szívünk a te akaratodba kerüljön, és abba legyen beágyazva. Neked mindenható Istenünk, mondunk együtt hálát, hogy megáldottál és megőriztél minket, megtartottál minket, és a te kegyelmedre ajánljuk magunkat. Halleluja! A te csodálatos és dicsőséges nevednek. Amen.